Ézsaiás próféta könyvének a 9. fejezetéhez lapozzunk, és attól függ, hogy milyen folytású Biblia van a kezünkben. Az új folytásban az 5. vers, a Károli folytásban pedig a 6. vers lesz felolvasva. Tehát így hallgassuk meg Ézsaiás próféta könyvének a 9. fejezetének a 5. vagy 6. versét. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Imád. Ebben az adventi időszakban sokszor beszélnek szószékről, ige hirdetők úgy, hogy készen várjuk őt. Hiszen egy várakozás időszakban vagyunk, eljön az Úr, készíts föl magadat, nem mindegy, hogyan élsz. De engem ebben az advent időszakban most igazából nem ez foglalkoztat, hanem inkább az, hogy ki jön. Ki az, aki eljövendő? Ki az, aki megjelenik majd? A nyugdíjasok adventjén is főleg ez jött elő, hogy milyen jó, hogy van nekünk egy ilyen urunk. És nézzük meg, hogy ebben az igében is, amelyet Ézsaiás próféta megprófétál, olyan világosan ír arról, hogy ki jön el, ki jelenik majd meg, ki az a messiás, aki eljövendő, hogyan is hívják. És hát én is átélem nem egyszer azt, hogy például, ha jönnek hozzám, és én nem ismerem az illetőt, de valaki ismer a gyülekezetből, akkor oda jön hozzám, és elmondják, hogy XY föl akar keresni, vagy XY majd föl fog hívni, vagy majd ekkor jöhet-e ő. És akkor én még soha nem láttam, de már tudom a nevét, hogy ki fog jönni, és az illető, amikor fölhív, vagy éppen besenget, akkor bemutatkozik ő is már személyesen, és hivatkozik sokszor arra, aki bejelentette őt nálam. Hát valami ilyesmi Ézsaiás, hogy bejelentő, bejelenti, hogy ki fog érkezni, és amikor megjött Jézus, megszületett, eljött erre a világra, akkor meg ő bemutatkozott, hogy ő az, akiről beszélt Ézsaiás, akikről van írva a zsoltárokban, akikről ez és ez az próféta megjövendőlte, hogy a tanítványainak is nem egyszer próbálja magyarázni Jézus, hogy ennek meg kellett történnie, mert így írtak rólam a próféták. Hát nézzük meg azt, hogy mit is ír róla Ézsaiás, hogyan is mutatja be az Úr Jézus Krisztust, aki eljött, de ők még akkor még várták, még nem érkezett, mert hiszen Krisztus előtt 700 környékén írhatta ezt Ézsaiás a prófétai könyvet, és aki akkor eljött, az fog eljönni úgy szintén. Ezek a nevek ugyanúgy meg lesznek neki, ugyanúgy ráillenek, hogy csodálatos, hogy tanácsos, hogy erős Isten, hogy örökké valóság atyának, és békességnek, fejedelmének az Ura. Ez ugyanúgy valóság lesz, hiszen Jézus Krisztus tennap, ma és mindörökre ugyanaz. Nézzük meg, hogy ki is ő valójában, kit is várunk, kinek a megjelenését, és hogyan tapasztaljuk meg a mindennapjainkban mindezt, hogy ő csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké valóságatja és békesség fejedelme. Hát elsőnek úgy mutatja be itt Ézsaiás, a messiás, hogy csodálatos. Csodálatos, aki érkezik. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az ő uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak. És ebben a jövendőlésben már van egy nagy csoda, hogy gyermek születik. De kiknek? Csak a szülőknek? Csak Máriának? Csak Józsefnek? Vagy csak azoknak születik, akik akkor látták őt? Egy Simonnak? Egy Annának? Vagy csak a tanítványoknak? Vagy azoknak a tömegeknek, akik látták és követték? Vagy azoknak a betegeknek, akik elmentek és gyógyulást nyertek? akik kapcsolatba kerültek Jézussal, csak azoknak született? Mert egy ember, amikor megszületik, egy kis csecsemő, akkor megszületik a szülőknek. Megszületik a rokonságnak. Megszületik azoknak is, akik majd meg fogják ismerni őt, és kapcsolatba kerülnek. De ennyi. De Jézus azért csodálatos, mert egy gyermek adatot nekünk. Neked is. Nekem is. Mátyás királynak is. Meg István királynak is. És sorolhatnánk a magyar történelemben a királyokat, meg embereket, meg ismert embereket, meg nem ismert embereket is. Az egész emberiségnek született. Hát ilyen, még egy gyermek, hát ilyen nem volt. Aki mindenkinek született, és mindenkiért született. És ez már egy nagy csoda. Az ő születése, ahogyan adatik, és ahogyan adja az Atya. Ez már egy csoda. Ugyanis ez a héber szó, ami itt szerepel, azt is jelenti, hogy csoda. Csoda ez a gyermek, aki születik. És csodálatos, aki megszületik. És ahogyan megszületik, az is senkiből. Úgy, mint az előtt senki, és azután senki nem születik. Mert nem férfitől született, hanem a Szent Lélektől születtetett, és fogantatott. És ezért nagy csoda az ő eljövetele, az ő fogantatása, az ő megszületése, az ő adása, ahogyan az Atya adja számodra. Csodálatos. És milyen nagy csoda az, amikor ezt a saját életedben éled meg. Hogy a Szentlélek benned is megfogantatja a fiúgyermeket. Nem leszel tőle állapotos, de a szívedben megszületik Jézus. És minden megváltozik. Csoda történik az életedben. Máshogyan látod a világot. Megváltozol. Tudod örülni annak, aminek az előtt nem nagyon tudtál örülni. Máshogyan látod az életedet, a jövődet, a másik embert. Valami csoda történik benned. Mert újjászülesz. Mert ez a gyermek csodát hoz a te életedben. És akik hisznek Jézusban, azoknak az életében megszületett, eljött, kapcsolatban van, benned van. És úgy beszélek most, hogy bennem van Jézus. A szívemben, az életemben. Emlékszem arra a konfirmációs órára, amikor jött a lelkész, és akkor megkérdezte tőlünk, mint tegnap is a gyerekektől meg lett kérdezve, hogy hol van Jézus. És akkor rávágták a gyerekek is, hogy a mennyben. Igen, a mennyben. És akkor mondta nekünk a konfirmációs lelkész, hogy és hol lehet még az a Jézus, aki a mennyben van. Hát gondolkoztunk, hol is lehet. És egyikünk, nem tudom ki, hogy rávágta, hogy a szívünkben. A szívünkben is. És micsoda csoda, hogy az az Isten, akit az egek egei nem tudnak befogadni, egy gyermekbe mégis eljött, valahogy beleszorult, vagy elképzelhetetlen, hogy hogy történik, de eljött, és hogy el tud jönni a te szívedbe is, életedbe is, és csodát tud hozni. Sőt, csodálkozni tudsz, és rajtad is csodálkozni fognak. Mert nagy baj az, hogyha te már nem csodálkozol. Nagy baj az, amikor a világ rád nem csodálkozik rád. Akkor hol van a csoda Jézus benned? Akkor annak ereje, annak hatalma valahogy erejét vesztette benned. Te akarsz a trónra ülni. Mert egy hívembert az jellemzi, hogy benne él a csoda Jézus, hogy csodákat él meg, és csodálkoznak rajta az emberek. Történt egy tanári karban, volt egy nem hívő tanár, meg hát sok nem hívő tanár volt jelen, de volt a tanári karban kettő hívő keresztény tanárnő. És ők sokszor használták azt a szót, hogy csodálatos. Amikor valamit kiemeltek életükben, valamit cselekedett az Isten az életükben, És akkor mondták, hogy csodálatos. És ezt az ateista tanárnőt úgy bántotta, hogy miért mondják ezt mindjárt sokszor a hívők, hogy csodálatos. Hát nem is csodálatos. Mi benne a csodálatos? Éppen egyik reggel elmondta az egyik tanárnő, hogy képzeljétek el, elaludtam. Egyszerűen fél órával később keltem föl, és hát így el fogom késni a vonatot, nem fogok bejönni a suliba. De képzeljétek el, milyen csoda történt. A vonat fél órát késett. És csodálatosan beértem a suliba. Nem késtem el, mert azzal a vonattal jöttem mindig. És itt vagyok. Beértem időben. Csodálatos, ahogy a Isten cselekedett. Hú, de ideges lett. Miért nem kell fel hamar a fél órával ezelőtt? Meg mit gondolnak a hívők, hogy a hívőkért még a vonat is késik? Csak ő értük. Csak ő miattuk. Aztán ez a ateista tanárnő megtért. És ő is elkezdte használni, hogy csodálatos az Isten. Csodálatos, amit tesz. Csoda, amit átélek vele. Hát, ha Jézus benned van, akkor csodákat éltél meg ezen a héten is. Csodálatos dolgokat tapasztaltál meg, hogy cselekedett a te életedben. Hogy oltalmazott, hogy védett, hogy segített, hogy erőt adott, és sok-sok mindent úgy alakított, amelyben látod az ő csodáját, az ő keze munkáját a te életedben. És csoda az, hogy akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Hát ezt élhetjük át, ezt tapasztalhatjuk meg, ezt a csodát. Tényleg csodálatos az, aki megjött és megérkezett a te szívedbe. Mert ez is egy advent. Amikor eljött Jézus, mint gyermek és megszületett, de az is egy advent, amikor eljön a te életedben, és ott is csoda történik. Csodálatos dolgokat élsz meg. És ez a csoda fog akkor megtörténni még nagyobb mértékben, sokszorozódva, amikor megjelenik szemtől szembe Jézus, és abban a csodálatos országba beléphetsz. Hogy csoda, hogy ott lehetsz. Pedig te vétkeztél, lázadtál is ellen. Velem együtt. Nem lenne ott a helyünk a mennyországban. És ez a csodálatos Isten, aki meghalt érted és föltámadt, kinyitja a mennykapuját, és csoda történik veled. Ott lehetsz ebben a csodálatos országban. Csodálatos az ő megérkezése. Csodálatos az ő munkája a te életedben. Csodálkozol? Csodálkozz. Minél többet. Csodáld meg az ő munkáját életedben, mert ő ahol van, ott csoda történik, és csodálatos dolgokat élhet meg a hívember. Aztán azt olvassuk itt az igében, hogy Ézsaiás úgy mutatja még be Jézus, hogy tanácsos. Hívják nevét tanácsosnak. Hát sokszor az ember fűhöz fához szaladgál, hogy tanácsot kapjon. Sosz olyan helyekre is elmegy, nem olyan régen foglalkoztunk ezekkel, csak hogy valami tanácsot kapjon. Babonaságba is belemegy, tenyérjóshoz is elmegy, sok-sok mindenkihez elmegy, ahova nem kellene. És sokszor sok minden tanácsol bennünket, aminek megint nem kellene annyira, hogy tanácsolja, mert nem jó tanácsadó. Érzelmeink nem jó tanácsosok sokszor. De nem jó tanácsot mond az aggódásaink sem. A kétségbeeséseink sem. Nem jó tanácsadók. És nem jó tanácsadónk, ami ős ellenségünk sem. Aki mindig sugdos valamit a fülünkbe. És valamit akar mondani, hogy rossz útra terelje a mi életünket, mint tette Ádámmal és Évával is. Jézus jó tanácsos. Úgy olvassuk a új folytásban, hogy csodálatos tanácsos, úgy is fordítanám, csodálatos tervező, csodálatos vezető. És ha fordítjuk ezt a héber szót, akkor ezt is jelenti, hogy elrendel, hogy vigyáz, őriz. Mert ő olyan tanácsot tud adni, amely megőriz bennünket sok rossztól. Ha rossz tanácsot követünk, akkor pórul járunk. De ha az Úr tanácsát követjük, akkor sok mindentől megőriz bennünket. Nem esünk gödörbe, nem esünk el, nem járunk pórul, mert jó tanácsban vagyunk, és jó tanács vezet bennünket. És Jézus ilyen. Sok emberi kudarc és csőd oka, hogy nem jó tanácsadójuk van, és valahogy úgy él az élet és sok ember, hogy azt mondják sokszor a jövőbeli eseményekre, hogy hát lesz valahogy, majd lesz valahogy. Tehát ahogyan majd esik úgy puffan, és így éri nagyon sok ember az életét. Hát ennek sok minden jó vége nincsen, sok kudarc van ebből, sok minden tapasztal meg így az ember rossz dolgokat. Kínlódik az ember a tanástalanságban, és szenved, és rossz az, amikor úgy él az életét, hogy éppen esik úgy puffanjon. A lelki gondozói beszélgetésemben is, akik eljönnek, vagy tanácsot akarnak kérni, mert azért jönnek, ott van mindig, ott van az, hogy mondanak valamit az életükből, és várják a tanácsot. Csak Pesi Csaba se jó tanácsadó. Egy valaki tud jó tanácsot adni. A mindenható Isten. Milyen jó, ha ezt megtudja egy lelki gondozó. Milyen jó, ha te esetleg megtudod, és el tudod mondani egy másik embernek. Mert Istentől tudod meg. Nem csak a saját életedre tudod meg az ő tervét, hanem tudod kijelenteni az ő akaratát mások életére is. És milyen jó, hogyha te keresed Jézus tanácsát, hogy olyan mi a terved az én életemmel. Csodálatosan vezess engem, csodálatosan tanácsolj engem ez életnek az útvesztőiben. Hogy ne veszek el, hanem örök életem legyen. Vezess engem a te országod felé. Vezess engem arra, amerre te akarsz. De jó, amikor el tudod fogadni a bölcs tanácsát, amikor keresed is, oly sok ember nem is érdekli, hogy Isten mit tanácsolna neki. Ezért ilyen kudarcos az élete. De milyen jó, ha te keresed, ha ezen a héten, az elmúlt napokban is, ez volt az első. Uram, mit tanácsolsz ma kedden nekem? Vagy ezen a szerdán? Vagy ezen a csütörtökön? Vagy ebben a kérdésemben? Ebben a helyzetemben, ahol többfele mehetnék, és többféleképpen dönthetnék? De milyen bölcs tanácsot mondasz nekem? Mert azt olvasom a korintusi levélben, hogy az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé. Tehát a bölcsességet őtőle nyeljük. A bölcs tanácsokat őtőle kapjuk. És csodálatosan akar téged vezetni. Úgy bennem volt az elmúlt időben egy olyan kérdés, föltették nekem, nehéz helyzetbe került egy család, és fölvetődött az a kérdés mások részéről, hogy hol volt a ti Istenetek? Hol volt? Hol volt ebben a helyzetben? Ti hisztek Istenben, hol volt az Istenetek? És nem egyszer talán mi bennünk is fölmerül az, hogy amikor nehézségbe kerülünk, hogy hol van a mi Istenünk ilyenkor? Mit csinál? Mert valamikor olyan érzésünk van, mintha nem tett volna semmit. És ugyanúgy elmérkedtem is, meg gondolkoztam is ezen, aztán utána el is felejtődött bennem. Egyik reggel olvastam egy ige magyarázatot, és olyan jó választ kaptam Istentől, hogy hol van a nehéz helyzetben az Isten. És az a történet jött elém, amely Isvánnal történt. Kiviszik Isvánt, mérges emberek, köveket ragadnak már a földről, hogy agyon kövezik, vicsorítják fogukat rá, dühösek rá, és dobálják rá a köveket. Hol van az Isten? Hát az ő gyermekét dobálják. Az ő gyermekét ölik meg most. Hol van az Istene ennek az Isvánnak? Hát nem menti meg? Nem segíti meg ebben a helyzetben? Hol van Jézus? És olyan hirtelen ad választ erre ez a történet. Mert megnyílik az ég, és István meglátja Jézust az atya jobbján állni. Nem ülni, pedig úgy van mindenütt, hogy Jézus ül az atya jobbján. És úgy trónul. De most áll! Miért áll? Mert úgy figyeli az ő gyermekét. Úgy figyel az ő tanítványát. Most mi történik vele? Most izgul érte. Mint egy apa, amikor föláll és nem bír meglenni, mert éppen a lánya vagy a fia ott van a színpadon, és teljesíteni kell most neki. Nem könnyű helyzetben van, és nem bír az ember ülve maradni szülőként. Vagy egy edző, amikor feláll a kispadon, mert nem tud végig ülni 90 percet a labdarúgó mérkőzésen, mert úgy izgul az ő csapatáért. Hogy sikerül, nem sikerül, hogy van már. De nem tud belenyúlni a mérkőzésbe, mint egy apuka se tud belenyúlni a színpadon szereplő gyermeke életébe. De Jézus bele tudott nyúlni István életébe. Ő nem csak áll, és föláll, és izgul talán, mondhatom így, atyai szeretetével, hanem, nézzétek csak, mi történik ez az Istvánnal. Arca olyannál válik, mint az angyali. Mekkora erőt kap onnan fölülről. Az álló Jézustól. A mennyben felálló Jézustól. Micsoda erő árad erre az Istvánra. Aki éppen nehézséget él meg. Dobálják, éppen fejbe találják kővel. Éppen a melltasán landol egy. És üti meg keményen. És ő neki meg ragyog a tekintete, ragyog az arca. Tud megbocsátani. Mert Jézussal kapcsolatba került. Mert látja őt. De jó, amikor nehézségek történnek, és átéled azt, megnyílik a menny, és ő személyével tanácsol téged. Amikor a hit szemével látod az ő szemét, amikor meglátod az ő tekintetét, és tanácsol téged, és fölragyog a tekinteted, fölragyog az arcod, és mintha nem is törődnél azzal, hogy közben dobálják a köveket, milyen fájdalmaid vannak, milyen nehézségeid vannak, mert valaki tanácsol, valakit látsz, bölcs tanácsokat kapsz, bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Hát valami ilyesmit élt meg élőben ez a István, amikor látta Jézust az atya jobbján állni. Hát ezt éljük meg, nem egyszer, és tudjuk azt, hogy ott van Isten, figyel bennünket, segít bennünket, személyével tanácsol bennünket, és nincs ő távol, ha mennyben is van, hanem tud belenyúlni a méretünkben, tud változást hozni, tud megoltalmazni, még ha a világember erre azt mondja, hát halálra kövezték, hát meghalt. Hát így védte meg az Isten, ezt az Istvánt. És mi tudjuk a másik oldalt, hát persze, hogy megvédte. Hát biztos, hogy a jutalomban részesült. Milyen jó helyen van. Mekkora erőt kapott ott a mennyből, hogy angyali ábrázata lehetett ebben a helyzetben. Jó ezt látni, de ehhez is csak az jut el, akit Isten tanácsol. Aki átveszi Isten tanácsoló bölcsmondásait, és megtapasztalja azt. Aztán azt mondja Ézsaiás, hívját nevét erős Istennek. Hát a mi nagy bajunk, éppen az, hogy nem vagyunk erősek, hanem oly gyengék vagyunk. Jön valami betegség, és nem csak fizikailag tudunk elgyengülni, hanem lelkileg is. Jön a gyász, és azt mondja az ember, hogy fogom én ezt kibírni. Mert ehhez erő kell, hogy kibírja az ember. És annyi mindenhez olyan gyengék vagyunk. Úgy reszketünk. Mint amikor az időseknek föl kell lépni egy lépcsőfokra. Hogy fog az menni? Sokszor az életünknek a próbáin, amikor látjuk a nagy lépcsőfokat, hogy fogok én arra föllépni? Lesz erő? Föl tudok állni rá? Fogok tudni tovább menni? Az élet akadályait látva. És Isten az, aki erőt tud adni. Ha eljött, advented lett szívedben, akkor az erős Isten bírod, lakozik benned, benned van, erőt tud adni. Erőt tud adni arra, hogy letegye az ember az alkoholt. Például annak rabja. erőt tud adni, hogy megszakítson egy szerelmi kapcsolatot, ami nem helyes. Erőt tud adni a mindenható Isten, hogy abba hagyja olyan üzleti fogásait, amelyek csalások, és elkezdjen tiszta lappal, tiszta módon úgy üzletelni, hogyan kell. Erőt az Isten tud adni, hogy nemet mondja az iskolában és a puskázásra. Erőt az Isten tud adni, hogy ne vétkezzünk, hanem kikerüljük a bűnnek gödreit. Ő tud erőt adni. Ő tud téged megerősíteni. Aki eljön, aki benned él, aki veled van. Héberül azt is jelenti maga ez a szó, hogy erős, hatalmas, vitéz, hős, vitéz parancsnok. Amikor ezt elolvastam, akkor eszembe jutott Gedeon. Hiszen pont ennek az embernek mondta az Úr angyala, amikor megjelent neki a présházban, mert elbújt az ember, hogy búzát ott sépelje, hogy a Midian portyázó serege el ne lopja tőle ezt az élelmet sem, ezt a megélhetést sem. És ott félelmében a présházba húzódott be, és megjelenik az Úr angyal, és azt mondja Gedeonnak, az Úr veled van, erős vitéz. Putya fülét. Milyen erős vitéz? Hol van itt erős vitéz? A présházba, elbújva. Félelemmel. Nincs is semmiféle erős vitéz. Itt egy gyenge, erőtlen, félelemmel teli embert látok. Semmiféle erős vitézt. Egy valami változtatja meg. Az Úr veled van. És hogy az Úr vele van, ebből tényleg erős vitéz lett. Ez úgy felbátorítja a mindenható Isten fokozatról fokozatra, mert van egy fokozata, hogy ő szép lassan, aztán egyre több mindent vállal be, ez a Gedeon, hogy olyan erős vitézé válik, hogy 300 emberrel neki ront egy hatalmasnak seregnek. És amikor fél is, Isten fölbátorítja, megerősíti. És így vagyunk mi is. Lehet te is elbújsz. Lehet mi is elrejtőzünk valamikor a probléma elől. Úgy elmenekülnénk, elbújnánk. És akkor jön az Úr, és azt mondja, hogy erős vitéz. Veled vagyok. Na akkor menjünk neki ennek a próbának. Menjünk neki ennek a nehézségnek. Ja, kevesen vagy? Nem baj. Én ott vagyok veled. És átéri az ember, hogy megerősíti az Isten, és szembe tud nézni annyi mindennel. És hogy megsegít bennünket. Hogy felépít bennünket. És elmondhatjuk azt, amit az Ofóniás könyvében is olvassuk, hogy veled van Isten az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Hát ha velünk van Isten, ha benned él Isten, tapasztald meg az ő erejét, az ő megsegítését, olyan imórán is hallhattuk, hogy ő bíz győzelemre, ő bíz viadalra téged, ha ő benne hiszel. És ő fog majd visszajönni, ez az erős Isten, és ezt a gyenge sátánt eltiporja. Mert neki az gyenge. Nekünk nem gyenge, de neki ez gyenge ellenfél. Nem erős ellenfél. Nem kell nagyon neki erősítenie magát az Istennek, mint egy boxolónak, hogy jó felkészülök, hogy az ellenfelem azért nem akárki, akkor jó nagy edzést terveket tartok, hogy én nyeljek, én győzek. Istennek könnyű ellenfél a sátán. Simán le tudnál győzni akár most is. Egy ujját nem mozdítva. Hiszen csak teremtménye. És ez az Isten áll melletted. Bármennyire rád ront a gonosz, bármennyire kísért a sátán, még ha erős is, mert mi így érezzük, mert bennünket legyőzött. De ő él benned, diadalra ő vezet. Erőt ő ad, hogy erősebb legyen, mint ő. Hogy legyőzze ezt a világot. Legyőzze ennek a világnak ezt a fejedelmét. Isten ad ehhez erőt, és tapasztaljuk meg, hogy diadalra vezet bennünket Jézus Krisztus. Aztán azt olvassuk, hogy örökké való atya. Ezt talán Jézusra nem olyan szoktuk alkalmazni, ugye? örökké való atya. Na tehát Jézus azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk. És olyan szíve van Jézusnak, mint egy atyának. Atyai szíve van Jézusnak. Így tekint az ő tanítványaira, mint gyermekeire is. Nem csak testvéreire, barátaira. Hanem ilyen szíve van. Ézsaiás éneket is mond, hogy megfeledkezik-e csecseméjéről az anya, nem könyörül-e néhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Vagy Jeremiás ezt írja, hát nem drága fiam, Efraim, és nem kedves gyermekem, valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Olyan csodálatos dolgokat olvasunk a Szentírásban, ahogyan viszonyul hozzád a mindenható Isten. Viszonyul hozzám a mindenható Isten. Ilyen atyai szívvel, ilyen irgalmasan, ilyen törődően, ilyen lehajlóan. És az, hogy ő nem feledkezik meg rólad. És hát ilyet is olvasunk a Zsoltárok könyvében. Ha apám anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Nekem egy ilyen szülőm van. Van úgy valamikor, hogy valaki elhagyja a gyermekét, és azt mondja, hogy számomra halott az én gyermekem. Vannak ilyen szülők. Nem tudnak megbocsátani egy gyermeknek, olyat tett, vagy éppen nem arra indultak el, ahogyan a szülő elképzelte az életüket, és ellenkeznek az ellen, amit a fafejű szülő kinézett magának, amit szeretne újraélni a gyermeke életében, de hát a gyermek nem azt akarja, mert nem is arra teremtetett, és akkor megsértődik, és azt mondja, halott az én fiam vagy lányom, és elhagyja. Az Úr nem ilyen. Ő szereti magához tudja fogadni az ember, de nem csak így értelmezik ezt az igét. Hát hányan vagyunk itt, hogy már elhagyott anyukát, apukát, téged? Hány ember van már itt, aki azt tudja mondani, hogy nincs meg az apukám vagy anyukám, vagy már egyik sem. Mert a halállal elhagytak. És gyászoltuk őket, és elmentek. De az Úr magához fogad. Ő veled marad. Ő meghalt már értünk, ott a Golgotán, Jézus, hogy örökre veled maradjon. Hogy soha el nem hagyjon. Hogy magához tudjon fogadni mindig. Nekünk egy ilyen Jézusunk van. Ilyen atyai szívvel szerető Istenünk van. És ő jön el. Ő él ott a te szívedben. Ő fogad majd be magához. Amikor eljön, és kitálja a mennykapuját, és odaülhetünk ahhoz az asztalhoz, ahol vele vacsorálhatunk. Ünnepi lakomán részt vehetünk, mert befogadott, mert magához fogad bennünket. Ezt élhetjük meg, és soha el nem hagy, éppen ezért halt meg, és éppen ezért támad fel, hogy soha ne legyünk magunkra. Milyen jó szülünk van nekünk. Milyen jó Jézusunk van nekünk. Atyai, szívből szerető Istenünk van nekünk. Aztán végül pedig úgy mutatja be Ézsaiás az eljövendőt, Jézust. Hívják nevét békesség fejedelmének. Pont akkor szólal meg ez a profécia, amikor az északi országrész megy fogságba. Nekik milyen sokat jelentett, és közben a Júdában és a déli ország részben ott a környéken nagyon dúlt a háború. Nem igazán éltek nagy nyugalomban. Sőt, átéltek nehézségeket abban az időben. Eléggé háborús helyzet volt ott a környékükön és körülöttük. És azt mondja Ézsaiás, békesség fejedelme. Békességet hoz a nyugtalanságban is. Mert az nem igaz, hogy a hív ember nyugalmas életet él. De hogy élünk mi azt? Hát körülöttünk minden zűrzavar. Annyi baj, a gonddal találkozik úgy szintén a hív ember is. De mégis nyugalom lehet benne. A nyugtalan környezetében. A nyugtalan helyzetében. Isten nyugalmat tud adni. Békességet tud adni. Ahogyan Turmedei Erzsébet egyik versében fogalmaz, nyugalma nincs, de békessége van. És ezt éljük meg. Hogy körülöttünk sokszor nincs nyugalom, meg háborog az életünk tengere, mégis a békesség féldelme van a mi hajunkban, és nyugodtak lehetünk, mert ő ott van. Lehet, hogy néha így járunk mi is, mint a tanítványok, hogy megijedünk a viharoktól, félünk, megrettenünk, de ha Jézusra nézünk, akkor a vizen is tudunk járni, mint Péter. Nyugalmat tud nekünk adni. És úgy olvasok a 7. versben, hogy uralma növekedésének és békének nem lesz vége. Vagyis az ő uralma növekszik. És az ő uralma növekszik, az ő békessége is növekszik. És ez itt a nagy kérdés, hogy mennyire vagyunk mi békességes emberek. Hát amennyire uralja te életedet Jézus, annál nagyobb a te belső nyugalmad is. Minél jobban engeded, hogy ő legyen a fejedelem a te életedben, ő legyen az uralkodója életednek, annál nagyobb békességed van ott a szívedben. Annak ellenére, hogy lehet tombol körülötted a világ. De jó, hogy ha már Jézus a te szívedben megérkezett. Volt már advented. Eljött, megjelent a te szívedben. Mert ez a Jézus van ott. Az, akiről azt olvassuk, hogy csodálatos, mert csodát tud hozni, tanácsos, aki így tud vezetni, örökkévaló atya, ebben az atyai szeretetben élhetsz, békesség fejedelme, ezt a nyugalmat árasszol belül a te szívedben. És milyen jó, hogy ezt a Jézust vágyjuk mi vissza, és még jobban megtapasztaljuk a csodát, a tanácsát, még jobban átéljük az örökké valóságát és az atyai szeretetét, és még jobban megtapasztaljuk azt a békességet, ami majd ott a mennyországban lesz. Hát váld őt, úgyhogy föltekintesz rá, hogy őt csodálod, őt imádod, és őt engedett, hogy a te életedben Úr legyen és király, és fejedelem. Hogy átéld még jobban azokat, amikről itt olvastunk, ezeket a tulajdonságokat, ahogyan bemutatja számunkra Ézsaiás. Ezt kívánom neked, és ezt kívánom magamnak is. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy te hívsz magadhoz, hívsz a te vacsorádra, hogy veled legyünk, veled örvendezzünk, hogy megváltottál, hogy örök életet adományoztál nekünk, és hogy emlékezhetünk halálodra, mit tettél értünk, vétkeinkért, hogy foltjainkat ne lássuk, hogy elfedd, hogy megtisztítsál bennünket minden bűntől. Köszönjük, hogyha hívunk téged a mi életünkben, akkor te jössz. És hit által átélhetjük, hogy csodát teszel. Hogy csodálatosan tanácsolt bennünket. Hogy atyai szeretettel szeresz, és örökké, ami atyánk lehetsz. És áldunk, hogy te békét, nyugalmat adsz nekünk. És így vagyunk akkor is, amikor jövünk a mi vétkeinkkel, bűneinkkel, amelyek annyi nyugtalanságot, annyi zűzavar tudnak okozni saját életünkben, és egyáltalán nincs békességünk. De Urunk, te tudod elvenni vétkeinket, te tudod megbocsátani, ami zűzavart okoz bennünk, és te tudod ezáltal békességet is adni. Köszönjük, hogy most hozhatjuk vétkeinket, aggódásainkat, bizalmatlanságainkat, különféle gonoszságainkat, amelyek elhagyták még az ajkunkat is, vagy éppen cselekedetekben mutatkoztak meg. Hallgass meg, kérünk, tisztíts meg bennünket, készíts fel most bennünket erre a vacsorára. És köszönjük, hogy egész életünkben te készíted a mi szívünket arra a nagy vacsorára, amely ott a mennyben lesz. Te segíts most erre felkészülni, ebben megtisztulni, és úgy venni magunkhoz ezeket az emlékjegyeket, örvendező szívvel, megbocsátó, boldog szívvel, hogy eltöröltettek vétkeink, hogy boldog ember az, aki ezt átéri, aki ezt megtapasztalja. Add meg számunkra ezt a boldog éldést, ezt a megbocsátásnak, ezt a fajta következményét. Köszönjük, hogy ezért imádkozhatunk, és áld meg mindannyiunk életét, áld meg mindannyiunk tovább menetelét az életben, hogy te légy számunkra az Úr király, te uralkodj bennünk, és téged ismerjünk meg napról napra, és téged váljunk vissza minél jobban. Amen. Amen.